Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg most Isten igéjét, úgy, mint azt egyházunk a mai ünnepnapra, húsvét vasárnapjára a prédikáció alapjául rendelte. Megírva találjuk Pálnak a korintusiakhoz írott első levelében az 5. fejezet 6. versétől a 8. versig a következőképpen. Nem jól dicsekedtek ti. Hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti? Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek. Hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, már megáldoztatott. Azért ne a régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával. Ámen. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, egy evangélikus hittestvérünk számolt be nagy örömmel, élményekkel teli, hogy milyen nagy dolog volt számára, hogy több alkalommal is járhatott a Szentföldön, és hogy hogyan járták végig a csoportjával ezen alkalmakkor a Via Dolorosát, a szenvedések útját Jeruzsálemben, egyik állomástól a másik állomásig, és a stáció bejárást a Szent Sír bazilikában fejezték be általában, ahol a katolikus hagyomány szerint van a Golgota és a Szent Sír, de mindig fontosnak érezte, hogy ezen túl minden egyes alkalommal elmenjenek, és megmutassa a csoportnak azt a helyet, ahol a protestáns teológusok által feltételezett helyen volt a keresztre feszítés és Jézusnak a temetése. És ez a hely sokkal egyszerűbb, puritánabb, nincsen semmiféle épület, templom, bazilika, csupán egy kertről van szó, ahol található egy sírbarlang, előtte egy érdekes árokvájat, amelybe valószínűleg pont egy hatalmas malomkő illet, és azzal tudták odébb hengeríteni, elzárni a sírnak a bejáratát, vagy éppen kinyitni. És amikor azt az igét olvasta, amit az oltár előtt is olvastunk Márk evangéliumából, hogy az angyal így szólt az Jézust kereső asszonyoknak, hogy nincsen itt, ő ezt itt tudja elképzelni. Hogy itt hangzott el ez a kifejezés, hogy nincsen itt. És hogy milyen felemelő élmény volt számára bemászni oda, abba a barlangba, és oda képzelni azt, aki nincs ott. Mert ez a mi hitünk, hogy nincs ott. Ez a nincs a mi hitünk. Hisszük azt, hogy nincs ott, ahová mi tartunk. Kiüresítette a sírt. Jézus óta senki sincsen a sírban. Az üres sír jelzi, hogy az életünk már nem üres, nem hiába való. Kitakarította belőle a feláldoztatott bárány, ahogyan a mai igénk mondja, kitakarította belőle a halált, a pusztulást, talán így lehet leginkább kapcsolódni a mai igéhez, hogy ki kell takarítani a régi kovászt, amely a pusztuláshoz vezet. Korintusról tudjuk, hogy olyan bűn miatt panaszkodik Pál apostol, amiről azt mondja, hogy még a hitetlenek között sincsen, hogy valaki az apjának a feleségével él együtt, és amikor elmondja, hogy ezt ne tegyétek, sőt, ne is éljetek együtt ilyen emberekkel, ne is tartsatok kapcsolatot velük, még azt a közösséget se vállaljatok, és fel is sorolja, hogy ezt azért írtom nektek, hogy akit bár testvérek neveznek, de parázna, vagy nyerészkedő, bálványimádó, vagy rágalmazó, részeges, vagy harácsoló, az ilyennel együtt se egyetek. Hiszen szó szerint is sokszor a halált szolgálja az, aki ezekbe a bűnökbe elmerül, de átvitt értelemben minden esetben. De nem csak arról van szó, hogy távolítsuk el, nem is erről van szó elsősorban, hanem hogy magunkból távolítsuk el ezeket a régi kovászokat, a régi bűnöket, amelyek tönkretesznek. De hogyan távolítsuk el? Hiszen mindig ezzel szenvedünk, megpróbáljuk, és nem sikerül. Hát azért, mert túlságosan vallásos emberek vagyunk. A vallás a latin redigre igéből származik, ami azt jelenti szó szerint, hogy visszakapcsolni, visszacsatolni, vagyis egy kísérletről szól a vallás, annak a kísérletéről, hogy visszataláljunk az Istenhez, vissza tudjunk csatolni hozzá, le tudjuk küzdeni valahogyan a bűnt, le tudjuk küzdeni azt a szakadékot, amelyről mindig beszélünk, hogy van köztünk is Isten között Ádám és Éva óta. Ez a vallás. Visszacsatolni. És újból azt tapasztaljuk, hogy ez nem sikerül, nem történik meg. És éppen ezért mondhatjuk azt, hogy a kereszténység bizonyos szempontból éppen ellentéte a vallásnak, mert itt arról van szó, hogy Isten küzdi le a szakadékot, amely közte és köztünk kialakult. Jézusban nyújtja felénk a kezét, és ő ad mindent, még a hitet is, meg a bizalmat is, amit vár tőlünk, hiszen ez alapvetően evangélikus specifikum, hogy azt tanítjuk, hogy hinni magunktól nem tudunk, azt a Szentlélek Isten végzi el bennünk. És Jézus az elhagyatottság útját járta azért, hogy az elhagyatottakat megtalálja. Ő keres meg bennünket, ő küzdi le a távolságot az Isten, és köztünk elhagyatott emberek között. Úgy, ahogyan Anna is beszámol, ugye Sámuel első könyvéből olvastuk az első lekciót, amikor imádkozott ugye Istenhez, könyörgött, hogy legyen gyermeke, és akkor megkapja, akkor Istennek ad hálát, hogy ő az, aki kezében tart mindent. Ugye egészen odáig megy, amit most húsvét fényében sokkal jobban értünk, hogy hát Isten az, aki megöl, és ő az, aki megelevenít. Ő az, aki megöl azért, hogy új életet tudjon adni nekünk. Valaki egészen konkrétan így mondta, hogy az atya a pokolba küldte el a fiát azért, hogy a poklaink közül kihozzon. A sírba küldte a fiát a kereszten, hogy megmentsen a sírtól, az örök haláltól. Nem véletlen, hogy olyan fájdalmasan hangzik el a keresztről Jézusnak a felkiáltása, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Mert akkor szembesül azzal, ami persze tudott, hogy mi vár rá, akkor szembesül azzal, hogy Isten a pokolba küldte el. Azért, hogy a poklot is legyőzze. És ez a Jézus legyőzi, elszenvedi, végig megy testi, lelki kínokon keresztül, az elhagyottságon keresztül, egészen a végsőkig. Nem is tudjuk szerintem igazából megfogalmazni, meg megérteni, hogy mi mindenen ment keresztül, mivel találta szembe magát ott, milyen lelki kínokkal, és egyszerűen kivégzi a halált. Megsemmisíti a halált. Őt egyszerűen nem tudja fogva tartani, nem tudja elpusztítani. Azért, mert ő tartja a kezében. Eckhart Mester, 13. századi misztikus teológus, mond egy nagyon érdekes példabeszédet, így fogalmaz, tegyük fel például, hogy valaki fog egy darab izzó parazsat, és a kezembe nyomja. Ha most azt mondanám, hogy a parázs égeti a kezemet, igazságtalan volnék a parázshoz. Helyesen azt kellene mondanom, hogy a nem égeti a kezemet. A parázsban van ugyanis valami, amivel én nem rendelkezem. Lám, ez a nem éget engem. És ha az én kezemben is megvolna a parázs összes tulajdonsága és képessége, akkor teljesen tűztermészetű volna, és hiába ontanák rá a világ minden tüzét, nem okozhatnának vele fájdalmat. Talán így értjük azt, hogy miért nem okozhatott a halál pusztulást Jézus számára. Azért, mert ő rendelkezik a halállal. Hiszen így olvastuk az oltár előtt is, hogy nála vannak a halál és pokol kulcsai. Vagy gondoljunk vissza a páskára, amely az úrvacsorának az előképe, hogy ő rendelkezett, az Isten rendelkezett a halállal, ő rendelte el az első szülöttek pusztulását a 10. csapás során, de ő rendelte el a megmenekülés útját is. Ő rendelkezik a halállal és az élettel. Ezért nem égethette meg őt a halál. És azokat sem, akik ő hozzá tartoznak. Amikor tegnap a nagyszombati igét olvastuk, akkor Ezékiel proféciáját vettük elő, amikor prédikál a száraz csontoknak, és akkor nekem ott annyira fontos volt és jó volt, hogy azzal szembesültünk, hogy nem csak emberi szavak léteznek, hanem létezik a prófétai szó is ezen a világon, hogy milyen lehangoló lenne a világ, hogyha csak emberi szavak lennének. Azok a szavak, amelyekkel másokat vádolunk, vagy a hírek, amelyeket hallgatunk, hogy mi az, ami várható, mi történt, mennyi tragédia, mi a valószínűsége ennek, vagy annak, milyen helyzetben nincsen már remény, de jó, hogy nem csak emberi szavak vannak, hanem van prófétai szó is, amely életet teremt, amely legyőzi a halált. Talán éppen ezért van az, hogy amikor az asszonyok kimennek a sírhoz, keresik Jézust, akkor találkoznak az angyallal, az angyal elmondja, hogy mi a helyzet, hiába keresik ott azt, aki feltámadt, meg sem szólalnak Márk szerint az asszonyok. Mert nem fontos, amit ők mondanak, ha egyáltalán hebegtek, habogtak valamit, az volt a fontos, amit az angyalok mondanak. A prófétai szó nincs itt, feltámadt. Vagy nem tartotta érdemesnek Márk leírni az ő csodálkozásukat. Említettem nagypénteken azt az orvost, hittestvérünket, aki orvos maradt, pedig pályát szeretett volna módosítani, lelkész szeretett volna lenni, de megértette, hogy Isten orvosnak hívta el, és így hirdeti az Isten igéjét a betegeinek. És a feltámadással kapcsolatban mondta, hogy mennyire igaz az, hogy haláltól való félelem miatt milyen súlyos szorongása van súlyos betegeknek, és hogy vannak persze a szorongásra gyógyszerek, amit adnak, de van, amikor ezek a gyógyszerek már nem hatnak, és ennél már sokkal komolyabb dologra van szükség. Sokkal többre. Nem csupán ilyen tüneti kezelés, amit egy gyógyszer adhat, hanem az Isten igéjére. És konkrétan elmondja azt, hogy ő ezt hogyan tapasztalta meg. Betegei hogyan élték át az Isten igéjének a békességét. Elmondja, hogy aneszteziológusok, akik többször voltak szemtanúi annak, hogyan tér vissza valaki a klinikai halál állapotából, minden esetben békességről, minden esetben nyugalomról számoltak be, találkozásról számoltak be. Vagy beszámol betegéről, aki gégerákban szenvedett, és hogy orvosilag már semmit nem lehetett adni neki. Semmit nem lehetett. Hányszor panaszkodunk, hogy hát nem csinálnak semmit velünk? Hát persze. Mert valamikor orvosilag nem lehet már mit csinálni. És akkor ő elkezdett vele neki beszélni Jézusnak a tanításáról, történeteiről. Mert hogy a történetnek ereje van. Ezt most már nagyon sok pedagógiai módszer is előveszi, és tartanak ilyen kurzusokat, hogy csak a történetet elmondani, annak ereje van. És hogy mennyire sokat jelentett ennek a betegnek is, amikor Jézus szenvedés történetéről, haláláról, feltámadásáról volt szó. Később ez a beteg hívta a plébánost, mivel katolikus volt, és megáldozott gyónt. És a temetésén elmondta a plébános, hogy meghallotta ez a testvérünk urának, Jézusnak a hívását. Hogy egy másik beteg, aki lebénult, azt mondta neki, hogy ő egy évet ad saját magának, utána véget vet az életének, mert hát így nem érdemes élni. Úgy érezte az orvos, hogy ez neki szóló ultimátum, hogy igyekezzen tenni valamit. És akkor ők elővették Jobb könyvét, és elkezdték fejezetről fejezetre olvasni. Gondolkodni a szenvedésnek a miben létéről, és az Istennek a hatalmáról. És elfelejtette a beteg az öngyilkosságot. Meggyőződésünk, hogy ezek a feltámadás történetek, lelki feltámadás történetek csak Jézus feltámadása által történhettek, történnek ma is. És feltámadás, Jézus feltámadása nélkül nem jött volna létre a kereszténység. Szembe kerültek a tanítványok is a személyes válságukkal, a hitük válságával, hiszen minden szerte fosztott, amikor Jézust elfogták, minden szerte fosztott, amikor megfeszítették őt. Minden erőfeszítésük, amit ők próbáltak tenni, kudarcot vallott, úgy, ahogy a mi életünk is ilyen. És amikor Jézus volt, aki visszajött és kitakarította a régi kovászt, akkor gyógyultak meg. Mit tegyünk mi? Ugyanaz, mint ők. Nem tudunk más utat, mint ami az övék volt. Menni, utána járni a dolgoknak, kérdezni, könyörögni, mint ahogyan Anna, mert a mi húsvéti bárányunk már megáldoztatott. És ezért mi is vele dicsekedjünk. És akkor, ahogyan az énekkar énekelte, olvadni fog a jég, a hajnal nevetni fog feléd, és akkor elengedheted te is a tegnapnak a kezét, amely visszahúz, és előre tekinthetünk a feltámadt Jézussal. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked feltámadásodat, feltámadásod erejét. Köszönjük neked, hogy te utánunk nyúltál. Köszönjük neked, hogy a sír üres, és köszönjük neked, hogy éppen ezért bennünket is, meg tudsz üresíteni minden gonoszságtól, minden szorongástól és minden bűntől. Köszönjük neked, hogy rád bízhatjuk az életünket és a halálunkat, mert te vagy az élet és halál ura, te rendelkezel teljesen velünk, és bízhatunk a te rendelkezéseidben. Amen.